Hatodik fejezet. Kézen fogva az iskolában. Egyik osztálylátogatásunkon megkérdeztem a gyerekektől. Szívesen találkoznátok-e veletek egykorú, nem látó gyerekekkel? Mit szólnátok hozzá, ha alkalmanként egy-egy napot együtt tanulnátok velük az iskolákban? Most sem csalódtam a kiskamaszokban. Harsogva felelték. Jó lenne! Az osztályfőnököknek is tetszett az ötlet. Erre nem annyira az igenlő válaszból, mint inkább hangszínéből következtettem. Még vagy két osztályban elsütöttem az ötletet, majd puhatolózni kezdtem Juditnál, az igazgató helyettesnél. Hamarosan az iskola igazgató irodájában találtuk magunkat Kicsivel. Úgy gondolom, hogy a látó és nem látó gyerekek sokat tanulhatnának egymástól. A látó iskola megismerése nagyban elősegíteni a látássérült diákok beilleszkedését, ha azok gimnáziumokba akarnak tovább tanulni. Sokat segíthetne, ha időnként egy-egy napot közösen tanulnának. Elképzelésemről még nem tudtak az ajtósi Dürer soron, de ha itt most zöld jelzést kapok, akkor megkeresem őket, mondtam bizakodva. Másnap délelőtt izgatottan nyúltam a telefonkagyló után. Tudtam, 10 perc alatt le kell bonyolítanom a beszélgetést. Szerencsém volt, mert telefon közelben volt Katalin, az intézmény vezetője. Bemutatkoztam neki, majd beszámoltam iskola látogatásaim tapasztalatairól. Az igazgatónő kedvezően ítélte meg a hallottakat. Pár nap múlva újra hívjon, addigra kikérem az általános iskola igazgatónőjének a véleményét is. Úgy is tett. Ha lehet, a második telefon előtt még jobban drukkoltam, mint az első alkalommal. De kár volt annyira izgolnom, találkozóra hívtak az iskolába. A beszélgetés első felében rólam, a másodikban elképzeléseimről esett szó. A két igazgató 3 vagy 4 hetente egy-egy napos, közös tanulást tartott célszerűnek, megvalósíthatónak. Engem pedig megtettek koordinátornak. Szokatlan és örömteli volt addig vakos környezetben, nemigen találkoztam nyitott a külső gondolatok fogadására kész vezetőkkel. Kicsi. A Vakoda széles folyósóján lépkedtünk a 6-osok osztályfőnökével. Az osztálytermek előtt jóval kevesebb volt a gyerek, mint a Hunyadiban. Az első osztályos diákok még a fal mellett óvakodtak, de a nagyobbak már a széles folyósó közepén szedték a lábukat, fehér bot nélkül. Tudtam, 2 napot töltünk ebben az iskolában. Laci meg akart ismerkedni a gyerekekkel, és azzal is, miként tanulnak itt a diákok. Alaposan fel akart készülni belőlük. Becsukódott hátunk mögött az üvegtáblás ajtó. Osztály, vigyázz! Hangzott fel az ofő hangja. Kicsi. A 7-es jelentett, a nebulók visszahuppantak a székre. Ágnes bemutatta gazdámat a gyerekeknek, majd nagy büszkeségemre hozzátette. Vele van egy csodaszép, vakvezető kutya. Kicsi. Na, erre olyan zsivaj kerekedett, hogy még az utcán is leállt a forgalom. Milyen fajtájú az a gyönyörűség? Hány éves a kutyuli? Fiú vagy lány? Na és persze, hol van az a segítőkész, szuki német juhász, hogy megsimogathassuk? Kicsi. Így váltam egy pillanat alatt a kedvencükké. Laci röviden felvázolta a gyerekeknek, hogy miért is jöttünk, majd elkezdődött a tanítás. Gazdám közelébe heveredtem le, úgy figyeltem. Néha félszemmel Lacira sandítottam, csupa fül volt. Aztán megszólalt a csengő, és a gyerekek rugó módjára pattantak ki a pad mögül, hogy rám vessék magukat. A totális lerohanás közben azért még meghallottam, hogy az osztályfőnök megkérdezi. A szünetre bejöttök a tanáriba? Inkább maradnánk a gyerekekkel, kicsi. Továbbra is csak úgy záporoztak a kérdések. Most aztán megint kibeszélhette magát. Nyílt a terem ajtaja, és egy kisebb fiú lépett be. A nyüzsgő sokadalom felé vette útját. Vigyázz! Rivolt rá valaki. Nehogy rálépj a farkára!
Micsoda?
Tudakolta a paffá vált srác. Hát egy nagyon okos német juhászt dögönyözünk itt. Igazi vakvezető kutya. Ahogy ez a nem mindennapi eseményeknél lenni szokott, szájtól szájra járt a hír, hogy négy lábú osztálytárs érkezett a hatodikosokhoz. Jöttek is a többi osztályból seregestül, hogy meggyőződjenek róla, igaz-e a hír, vagy csak egy újabb vaklármáról van szó. Kevés civil figyelheti négy napon át, miként folyik az élet az ország egyetlen, nem látó diákokat tanító iskolájában. Eszembe jutottak saját általános iskolás emlékeim, és összehasonlítottam a két világot. A különbség jóval kisebbnek tűnt, mint azt egy laikus látó ember gondolná. Miért? A nem látó gyerekek teljes biztonsággal közlekedtek, vagy épp szaladgáltak a suliban. Az alacsony osztály létszám következtében senki sem lóghatott ki végérvényesen a közösségből. Olyannak tűntek, mint egy nagy család, ahol persze szintén vannak viták és összezörrenések. Hiába nem láttam már vagy 8 éve, fejben továbbra is látó ember maradtam. A tanulás folyamatát nehezen tudtam elvonatkoztatni a vizualitástól. Csodáltam ezeket a gyerekeket, amint szélesebben püfölték a pontírógép billentyűit, ahogy húzigálták ide-oda az abakusz golyóit, és ahogy kapásból válaszoltak a kérdésekre. Olvasni persze csak az ujjukkal tudtak. Micsoda agymunka kell mindehhez, döbbentem rá, mint se ide, se oda nem tartozó fehér botos. A harmadikosok is mély benyomást tettek rám. Nyitottak, érdeklődők, barátságosak voltak. Szeretetet adtak még pedig nagy kanállal, de tőlem el is várták. A negyedik nap után aludtam párat, hogy letisztuljon fejemben a kép. Következő lépésként a két osztályfőnökkel külön-külön felkerestük a két érintett évfolyamot a Hunyadiban. A közös látogatást azért tartottam fontosnak, hogy a látó gyerekek fejében véletlenül se maradjanak értelmezési problémák. Hogy mifélékre gondolok? Álló testhelyzetben sok született, vagy korai látás sérült. Olykor még felnőtt korábban is, előre-hátra dülöngélve hintázik, fejét megállás nélkül jobbra-balra forgatja. Soha nem néznek arra a szemére, akivel épp beszélgetnek. Mi tagadás, ezektől a szokatlan viselkedési formáktól gyakran idegenkednek a látó gyerekek. Célszerűnek láttam, hogy ezek okait megvilágítsam a gyerekek előtt. Ugye ti is szoktatok kalimpálni a lábatokkal a pad alatt? A kezetekkel meg olykor megpiszkáljátok a fületeket, vagy épp az orrotokat, pedig az nem is viszket. Mindezek a féle tudatlan pótcselekvések a belső feszültség levezetésére szolgálnak. A félrenézés pedig nem illetlenség, hanem olyan rossz beidegződés, amiről írtó nehéz leszokni. Ne higgyétek, hogy közülünk mindenki eképp viselkedik, de előfordul. Közben a harmadikosok osztályfőnöke a táblához lépett, és felvázolta a Braille írás lényegét. A gyerekek pedig bőszen kérdeztek tőle, hogy felkészüljenek első találkozásra. A hatodikos nem látó gyerekek érdekes programmal fogadták vendégeiket, de haladjunk sorba. Megérkeztek a kamaszok néhány tanár kíséretébe. Nem lepődtek meg azon, hogy a fogadó gyerekek többsége magasabb és termetesebb náluk, hiszen már tudták, azok 2 évvel idősebbek náluk, mivel az első osztály előtt 2 évig előkészítőbe járnak, hogy megtanulják a pontírást és az olvasást. Hamar egymásra találtak. A vendégek számára érdekes újdonság, hogy nem függött tábla a falon. Kevesen jártak egy osztályba, és mindenkinek pontírógépe volt. Aztán idegen vezetőnek csaptak fel a helybeli diákok, és 4-5 látó kamaszt maguk mellé véve a pincétől a padlásig, bebarangolták a hatalmas épületet. Visszaérkezve a hunyadisok hitetlenkedve mesélték. Úgy vezettek minket, mintha látnának. Mindegyik csapat megérkezett már. Jöhetett a beígért só. Mindenki kézbe kapta a tornacsukáját, és irány a tornaterem. Csörgőlabda bemutató és közös játék várt mindenkire. Először 2-3 fős honi csapat állt fel a tornaterem két végébe. A játék és egyben paraolimpiai sport lényege, a tornaterem 2 rövidebb fala a kapu, bő 1 méter magasságig. A játékteret több szektorra osztják, ez azt a jelző ragasztó csíkok alá vastag madzagot húznak. A kosárlabda méretű labdában apró fémlemezkék csörögnek, a zörgés a labda apró lyukacsain hallatszik ki. A lövést, ami voltaképpen egy erőteljes gurítás, az ellenfélnek vetődéssel kell hárítania, majd rövid időn belül viszonoznia. A nézőknek persze síri csendben kell ülniük a helyükön, különben a védők nem hallanák a labdát. Amikor a hunyadis diákok már értették a szabályokat, maguk is pályára léptek. 3 csapatokat alakítottak, elslattyogtak a kapujuk elé, és ott annak rendje és módja szerint vakosították őket egy-egy kendővel. A már tapasztalt, labdazsonglőrnek számító helyiek óvatosan gurították el a labdát, a zöldfülű hunyadisok pedig hegyezhették a fülüket és vetődhettek a vaksötétbe, ha a közelben vélték hallani a lasztit. Hatalmas üdvribalgás csapott fel a nézőközönség soraiból egy-egy remekbe szabott védés láttán, de ha valamelyik társuk mellett épp csak, hogy elcsordogált a labda, a potyagól után éppi harsány nevetés harsant. A legnagyobb elismerés azoknak az új süttető fenomén sportembereknek járt, akik gólt tudtak szerezni. Az ügyességet és álló képességet egyaránt megkívánó sorozat végén zsibongó örömhangok ölelték körbe a tornatermet. Kicsi. Mielőtt bevonult volna a díszes társaság a tornaterembe, engem bezártak az egyik öltözőbe. Ott kuksolhattam napestig a sok levetett lábbeli között. Micsoda disznóság! Kicsi valóban kimaradt a jóból. Miért? A játéktér és a tornaterem oldalfala között alig van 1 méter. Tornapadokra ültünk le, és neki bizony nem maradt hely. Félő volt az is, hogy egy eltévedt lövés eltalálja a fekvő védtelen kutyát, ezért hát a cipők őrzésével bíztam meg. A harmadikosok is eljöttek évfolyamtársaikhoz, és persze az ő viszont látogatásuk sem maradhatott el. A hunyadisok az iskolájuk előtt várták új barátaikat, és kézen fogva vezették be őket. Tartsunk a harmadikosokkal. Sok-sok métert és lépcsőfokot kellett megtenniük az osztályteremig. Útközben kellő gonddal jelezték a le- és fellépések helyét. Egyetlen botlás nélkül jutottak föl. A gyerekek maguk találhatták ki, hogy mivel foglalják el pajtársaikat. Megmutatták a táblát és a krétát, a füzetet és a tolltartót, az íróeszközöket. A padok is mások voltak, mint az ajtósi Dürer soron. Zsongott bongott az osztály, láthatóan jól boldogultak egymással. Néhányan megkérdezték. Megmutathatjuk nekik az iskolánkat? Osztályfőnökük kérdően nézett kolléganőjére. Csak óvatosan vezessétek őket, felelte Ágota. A hunyadi 2 különálló épületből áll hatalmas, körbekerített udvarral. Pár percen belül kiürült a terem. Kicsit is beszámítva, mindössze 4 maradtunk. Az udvaron 4 fős csapatok tartottak távoli céljuk felé. Nagy részük eltűnt a másik épülettöm valamelyik ajtaja mögött, míg mások labdát pattogtatva haladtak a kézi labdakapu vagy éppen a kosár labdapalánk felé. Hunyadis diák állt be védeni a kapuba, a büntetőt pedig nem látó barátja lőtte. A kosárlabda palán körül a hunyadisok voltak a labdaszedők, kosárra pedig a vendégek dobhattak. Óriási éjjelzésbe csaptak a helybeliek, hogy egy labda a palánknak csapódott. Egymásnak is passzolgattak, tapssal jelezték a képben nem lévő társuknak, merre is dobja. Néhányan felszaladtak a tanterembe, hogy elújságoljak az udvar eseményeit, a dicséret után pedig rohantak vissza, még boldogabban, mint ahogy érkeztek. Tár másfél óra is eltelt, mire az utolsó csatangolók is visszaérkeztek. Itt is mindent bejártak, az alaksortól egészen a legfelső szintig. Nem csak a lurkók, de mi felnőttek is feledhetetlen élménnyel gyarabottunk. A figyelmes vendéglátók kikísérték a ruhafogason lógó kabát halomból a vendégeket, majd újfent kézen fogták őket, és kikísérték az iskola elé. Az osztályfőnökök megegyeztek, hogy a harmadikosok tartják a kapcsolatot, a hatodikosok pedig a három hetente egy-egy napot együtt töltenek. Kicsi. Most nem én voltam a fontos. De az a fontos, hogy mindkét iskola nebulói a barátjuknak neveztek. Barátnőmmel és kicsivel sétáltunk a Dunaparton, a dagály strand mögötti elhagyott területen. A kutya sétáltatók és pecázók paradicsoma ez a hely. Van, aki pecázik a budapesti Dunaparton. Merülhet fel a kérdés jogosan. Mindenki tudja, megszállott emberek a damiláztatók. Az se olyan nagy tragédia számukra, ha egész nap nem fognak semmit. Olajos halat mindig lehet kapni az élelmiszerboltban. Kicsi most is előttünk csatangolt. Orrát a talaj felett vezette, majd amikor elunta a szagmintavételt, egykedvűen bámulni kezdte a szélesen hömpölygő folyamot, a túlpartot. Apránként becserkészett egy horgászó férfit. Látszólag kényelmesen ballagott, mint aki csak épp arra járt. Amikor vagy 5-6 méterre megközelítette, hirtelen megiramodott, kikapott egy halat a partra tett iszákból, és elszaladt vele. Nem messze megállt, kiejtette szájából a zsákmányt, és alaposan körbe szimatolta. A falatozáshoz azonban nem kapott szagingert, így pillanatokon belül faképnél hagyta a pikkelyest. A megrövidített hal tulajdonos csak kapkodta a fejét, mint ahogy mi is. Ej, kicsi, hogy gondoltad te ezt? Dörgedelmes szavaimat hallva hozzám szaladt, lehorgasztotta fejét, orrát a lábamhoz nyomta. Nem szégyeled magad? Korholtam. Barátnőm pedig visszavitte a halat a pecásnak. Harag nélkül búcsúztunk. Kicsi. Még én sem vagyok tökéletes. Bizony, néha elfelejtek ezt-azt, persze csak merő véletlenségből. Pedig engem is kitanítottak a kutyaiskolába, nem szabad a földről lakmározni. De ugyan ki bírná ellenállni a csábos falatoknak? Az oktató hosszasan súlykolta a fejemben a kukázás tilalma című tananyagot. Ha fel akartam venni a nem véletlenül az utunkba heverő falatokat, csak úgy csengett a fülembe, úgy kiáltotta. Fúj! Nem szabad! Kicsi. Amikor a sokadik ismétlésnél már elmentem a csábító kolbászkarika mellett, megállított, megdicsért okosságomért, és jutalomfalatot adott. Szokásos napi sétánkra indultunk. Ki akartam próbálni vajon, lelép-e kicsi az érkező jármű elé, ha továbbot mondok neki. Elérkeztünk egy alkalmasnak vélt útkereszteződéshez. Személygépkocsi hangját hallottam bal felől, és amikor már csak 10 méterre lehetett, útnak indítottam Süsüt, aki automatikusan lelépett volna a járdáról, ha nem fogom vissza. Kicsi. Na most aztán jól alám pakoltál, gazdikám. Nem annak szántam Süsüke. Mert volt, hogy nem vettem észre a megállóból épp kiinduló hévszerelvényt, és te még a második biztatásomra sem voltál hajlandó elindulni a túloldali peronhoz. Akkor most mondjam el, miként tanítják meg nekünk a baleset elhárítást? Nyertél, kiskomám. Kicsi. A négylábú kopasz tanócot olyan jármű elé indítják, amit ismerős vezet. A beavatott sofőr padlófékkel állítja meg a kocsit, hogy az éles csikorgással váljon mozdulatlanná, ettől persze, majd hogy halálra nem rémül a szerencsétlenebb. Ezután, jó esetben, figyel, ha úttesten kell át, és ha kell, értelmesen engedelmeskedik. Hogy ne kelljen máshová menni újabb történetért, maradjunk ott, ahol süsű, az érkező jármű elé lépett volna, ha hagytam volna. Egyikünk sem szeret andalogni, néha azonban a szószoros értelmében fejbe kólintó élményhez juttat, ha megszaporázzuk lépteinket. Az ominózus sarkon alaposan szétnéztem a fülemmel. Amikor elcsendesedett a környék, indítottam kicsit, és pár perc múltán fel is léptünk a túloldali járdára. Süsű jobbról került az út szélén magasodó fát, ahogy az iskolában tanulta. Mértant azonban nem oktattak neki. A vaskos törzsű fa erősen jobbra dőlt, és én úgy neki mentem a törzsének, hogy csak ugye recsent. A homlokon pedig tele lett fakéreggel. A frontális ütközésben még a fa is beleremegett. Iszonyatosan fájt. Pillanatokon belül diónyi dudor nőtt a homlokomon. Úgy néztem ki, mint akit épp most szarvasztak fel, és a szégyentől még piroslik is a feje. Tőlem telhető nyelvi bőséggel imádkoztam a mindenhatóhoz, aki, mint ez kiderült, ért magyarul. Isten malmai lassan, de biztosan őrülnek. Addig is, még aznap visszafelé tartva megmutattam kicsinek, hogy mi a probléma ezzel a fával. Ettől fogva, amíg a megdőlt fát ki nem vágták, egyszer sem vezetett hozzá 2 méternél közelebb. Ugye milyen angyali teremtés? Teltek múltak a hónapok, a kivágott fa közelében beszélgettem 2 hunyadis diákkal. Előbb-utóbb persze szóba került a baleset is, amit igyekeztem ironikus öntettel tálalni. Mire az egyik fiú? Én már láttam olyan muris esetet, amikor megpakolt szatyrokkal ballagott valaki a hóban, megcsúszott és hatalmasat tanyázott. Értem, hogy mire akart kiukadni. Az életben is előfordulnak olyan esetek, amiket a filmesek gegnek neveznek. Az elementáris erővel feltörő vidámságnak nem lehet útját állni. Nem ítélem el az olyan embert, akire ilyenkor rátör a nevetés, de arra mindenképpen ügyeljen, hogy a kárvallott ne hallja meg. Ha meg vissza tudja folytani, még idejében tegyen lakatot a szájára. Már a látás vezetésem előtti években is alig ültem le tévét nézni. A mindent eltakaró sötét-szürke függöny leereszkedése után pedig még annyit sem. Afféle antitévés lettem. Természetesen nem azért, mert már nem láttam, hanem mert a műsorok többségét érdektelennek tartottam. Azt meg, amit továbbra is szívesen néztem volna, nem ártott volna látni. Hogy jön ez ide? Úgy, hogy József, a Hunyadi Mátyás általános iskola igazgatója látott egy tévében egy érdekes műsort, én meg persze nem. A Fókusz kulturális magazin olyan nagyon fejlett térképzelet és fantáziát tükröző alkotásokat mutatott be, amiket egy nem látó, középsúlyos, értelmi fogyatékos kisfiú tét József barkácsolt. A művészeti tagozatos általános iskola direktora maga is művészlélek aktívan fest. Ezért figyelhetett fel a látottakra. És hogy kerül a csizma az asztalra? Úgy, hogy az igazgató tollat ragadott, és levelet írt Józsika iskolájának, hogy szívesen kiállítaná náluk az aulában a kisfiú tárgyait. A levelet és vele az utasítást, hogy vegye fel a kapcsolatot annak írójával, végül a szövést oktató Krisztina kapta meg. Hamarosan az eredeti elképzelésnél jóval nagyobb ívű kiállítás körvonalazódott a tárgyaló felek képzeletében. Miközben osztályról osztályra jártunk kicsivel. Jó híremet keltették az igazgató előtt, mert úgy gondolta, én lehetnék a megnyitó egyik szónoka. Megtisztelőnek éreztem, és természetesen elfogadtam a felkérést. Már az is nagy öröm volt, hogy egykori iskolám falai között az ott tanuló gyerekekkel lehetek, és fontos dolgokról beszélhetek velük, ember közelbe hozva a másságot. De mindez még alaposan meg is fejelhető, hiszen egy másik csatornán kézzelfogható, akár művészi alkotásnak is felfogható, kézműves munkák jelennek meg az aulában, a falakon és a posztamenseken. Vitathatatlanul bizonyítják, nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember. Meghívtak a Vakoda szakiskolájába. Én meg azt kértem az oktatótól, hogy találkozhassam T. Józsival. Barátságos hölgy fogadott az emeleti folyósó állandóan zárt ajtajában. Nem biztos, hogy sikerül szóra bízni Józsikát, mondta útközben, és valóban a szobába lépve hiába köszöntem, válasz nem érkezett. A nevelő odament a közelben matató fiúhoz, és beszélt hozzá, ő pedig alig érthető szavakkal felelt. Kézen fogva indultak felém. Átöleltem a srác keskeny vállát, a nevelő pedig kezembe adta a tárgyat, amit a fókusz nézői láthattak. Egy ház makettje volt. Senki sem tanította, hogy efféléket csináljon. Még csak nem is ösztönöztük, magyarázta. Egyszer asztalosok dolgoztak az emeleten, Józsika felfigyelt a fúrógép zajára, a kalapács kopogására. A keze ügyébe került valahonnén egy faroslemez, és késztetést érzett a ténykedésre. Szöget és kalapácsot kért tőlünk, aztán a limlomokat képzeletének kézzel fogható valóságává kalapálta össze. Hogyan nézett ki a kézbe fogható valóság? A ház alapja úgy 2-3 felnőtt tenyérnyi volt. A téglalap alakú farost lemez 4 sarkából egy-egy farúd állt ki. A ház belsejét néhány imitált választófal tagolta. A szobában volt ágy, asztal, néhány székkel és egy amolyan szekrényféle. A vizes blokkban pedig fürdőkád, mosdó és vécé. A házikó tetejét egy préselt lap jelezte, a bútorokat persze nem munkálta ki. Adott, tehát egy kisfiú, sosem látott. Elbeszélgetni is csak nagy ritkán lehet vele. Az átlagos kortársnál jóval kevesebb inger éri, és mégis milyen világ lakozik a lelkében, és vajon hány? Ezt senki sem fogja megtudni, ő meg semmiképp sem fogja elárulni. Csak a kezemunkája árulkodik a benne rejlő emberről. Ennyit tudhattam meg róla, meg még azt is, hogy 15 évesen erősen nagyot hal, és most már aktuális a kérdés, mikor veszti el a maradék hallását is. Kicsi. Amikor beléptünk a szakiskola első osztályába, azonnal lerohantak. Itt már voltak gyengén látó fiatalok is. Nekem ilyen meg olyan fajtájú kutyám van, mondták egyesek, míg mások, de sejmes a bundát, tündérkém. Hamarosan megtudtam, hogy a fiatal emberek végül is azért vannak itt, hogy megtanuljanak kosarat fonni, szövőszéken szőni, agyagozni, száraz virágot kötni, és a számítás technika alapjait. Hol is kezdjem? Talán az oktatóknál. Van közöttük olyan szakember is, aki 18 éves korában került ide. Temperamentumos nő lévén sokáig zavarták a lassú, olykor tétova mozgó gyermekkezek. Ahogy megismerte a fiatalokat, rájött, hogy a bizonytalan kezek türelemmel és szeretettel ügyesíthetők. A szövés és kosárfonás tanítása közben testközelbe került a tanuló és a tanítója. Ez a személyes kapcsolat megteremti azt az intimitást, amire oly nagy szükségük van a látás és sokszor az érzelmi kapcsolatok hiányába élő fiataloknak. Az itteni szakemberek abban lelik meg munkájuk szépségét, hogy minden apró munkafázist külön-külön kell megtanulniuk, de azok idővel egységes egészé állnak össze. A sok-sok szenvedés mindig meghozza a maga gyümölcsét. A fiatalon odakerülő, még intenzív mozdulatokhoz szokott tanító a hosszú évek során türelmessé válik, mert megérti a nem látó és gyengén látó fiatalok sajátos élethelyzetét. Krisztina is odaadó szeretettel szólt a nem látás hátrányát leküzdeni akaró tevékeny ifjakról. A felkérés nagyon meglepte, de örült is. Ezzel a meghívással 100 év elszigeteltség korlátját törhetik át, újabb rés nyitva a nem látó embereket elszigetelő falon. A látó és nem látó emberek közötti szakadék a nem ismerés hozza létre, ezért fontos számunkra minden alkalom, amikor megnyilvánulhatunk. Ilyenkor a nem látó és gyengén látó kézműves tanulók olyan oldalukról mutatkozhatnak meg, amit a közhelyeket halló, látó ember többnyire el sem tud képzelni. A speciális szakiskolát elvégző tanuló szakmunkások lesznek, szövésből, kosárfonásból és számítógép alapkezelésből kaphatnak államilag elismert bizonyítványt. Az oktatók bíztak abban, hogy azok, akik érdeklődőkként végignézik a tanulók alkotásait, utána másként gondolkodnak majd a nem látókra. Hogy kik ültek a padokba? Gyöngyvér nem lát. A maga 23 évével majdnem túlkórosnak számít. Elmondta, hogy 5 évig, amíg külföldön élt, olyan iskolában tanult, ahol nemigen követeltek tőlük semmit. Hazakerülve gimnáziumba került, és ott az alapok hiánya miatt nem tudott megfelelni. Ez a kudarc komoly pszichés törést okozott nála. Felépülése után a szövést választotta, hogy tevékeny, kiegyensúlyozott nővé válhasson. Erősen vonzódik a meleg érzetet keltő puha gyapjú szálakhoz. Bár önmaga is társai munkába állásának lehetőségét eléggé kilátástalannak ítéli meg, mégsem adja fel. Okleveles gyógymasszőr és 3 nyelven beszél a középfokot megközelítő szinten, de mindez kevés volt ahhoz, hogy bárhová is felvegyék dolgozni. Keresi az újabb és újabb lehetőségeket, hogy saját kezébe vehesse sorsát. Az élet Zolinak sem adott lehetőséget arra, hogy tekintetét valaha is megpihentethesse egy kedves arcon. Elsőként a kosárfonás tanulására gondolt, ám végül is a szövés mellett tette le voksát. Keze viszonylag könnyen ráállt az ismétlődő mozdulatokra. Bár a nem látó nehezebben tanulja meg a szövést, mint a gyengén látó diáktársa, de szorgalommal és kitartással behozhatja a lemaradást. A szakvizsga után otthon a saját szövőszékén szeretne dolgozni, és bízik abban is, hogy termékeiket el tudja adni a piacokon és a vásárokon. Lehetősége számára a tangóharmonika is mindig örömmel veszi a kezébe, de nem csak önmaga szórakoztatására. Vallja, hogy az embereknek kell valamit kezdenie magával, hogy legyen önbecsülése. Mohón ittam az információkat, sokáig ott maradtam a fiatalokkal. Szükségem is volt rá, hogy képbe kerüljek, és őket valamelyest értő emberként nyithassam meg a kiállítást. Csak úgy árad felém a szóözön. Sajnos a gyengén látó fiatalok tanulási és elhelyezkedési esélyei sem könnyebbek. Lányok és fiúk egyaránt választják ezt a képzést, és általában sikeresen be is fejezik. Mindannyian tisztában vannak jövőjük várható megpróbáltatásaival, de próbálnak tenni valamit saját érdekükben, és ez növeli elszántságukat. Ebbe a szakiskolába nem mindig a legjobb képességű fiatalok jelentkeznek, de olyanok, akik felismerték, hogy lépniük kell, és lépnek is. Tehát minden megbecsülésem az övék, mert hasznosan akarnak élni. Hogy miként dolgoznak? A szövőszakma ifjú mestereinek egy átlagos szőtteshez körülbelül 40 órányi munkára van szükségük. Teljes önállóságra nem képesek. A munka mintegy 80%-át tudják önállóan elvégezni. Nehézséget okoz számukra a színes fonalak megválasztása, a minták kialakítása és megformázása. Az őket tanító szakembereknek ötöd annyi idő kell ugyanahoz a munkához. A kosárfonás kevesebb embert vonz. Erős kezeket kíván, ráadásul megkérgesíti az ujjakat. Egy-két növendék azért minden évben jelentkezik, sajnos, az ő elhelyezkedési esélyük is csekély, és önálló életkezdésüket nem csak az objektív nehézségek gátolják. Számomra már nem volt meglepő, de tudni kell azt, hogy a szülők sokszor inkább visszahúzzák gyermekeiket. Sajnos az a fiatal, aki nem képes felvenni a harcot a szülői hozzá nem értéssel, szinte bizonyosan egy életre elvész. Szakköri szinten agyagoznak is, ahhoz, hogy ezt valaki jól csinálja, rendkívül szorosan kell kapcsolódnia az anyaghoz és a formákhoz. A kreativitás kiélésének lehetősége nagyon inspirálja a diákokat. A térben megjeleníthető tetszőleges forma a szabadság érzetét adja az alkotóknak. Kicsi. Aztán én kerültem szóba, nehogy néhány történet kimaradjon. Mondom is. Az egyik álló mozgó lépcsőn leértünk a metró Kálvin téri állomásának alsó szintjére. Két asszony beszélgetett elmélyülten a peronon. A kezükben tömött szatyor. Épp feléjük tartottunk, olyan közel haladtunk el mellettük, hogy menet közben az egyik nyálcsöppentő illatokat árasztó táskákhoz nyomhattam az orrom. Laci ment tovább, és csak úgy mellékesen rám szólt. Az orrodat azért ne hagyd a szatyorba, hát ha szükséged lesz még rá. A két hölgy csak ekkor figyelt fel az élelmiszer meozására. Jót nevettek. Szintén egy metróállomáson történt, hogy amolyan kényelmes tempóban lépkedtem a peronon. Hiába akart gyorsabb haladásra bírni a gazdám, nem váltottam sebességet. Egyre mérgesebb lett. Majd nem sokára leesett nála a telefonkártya, tantusz. Rájött, miért szammogok így. Pár méter után lecövekeltünk a fal mellett, és mi tagadás, roppant bosszúsan néztem hátrafelé. Perc sem telt el, és két tőlünk pár méterre álló, idősebb hölgy egyike megszólította Lacit. Miért néz ránk olyan mérgesen a kutyája? Amikor idefelé jöttünk, megszíptam a lassúsága miatt, és csak később jöttem rá, hogy önök miatt nem tudott gyorsabban haladni. Azért néz olyan szúrós szemekkel, mert magukat okolja az igazságtalanságért. Egyikük sűrű elnézéskérésbe kezdett, mire Laci bevallotta, hogy valójában ő volt a hibás, mert nem figyelt eléggé. Általában persze nem vagyok ilyen mogorva. Történt egyszer, hogy póráz és hám nélkül haladtam a járdán. Gazdám papája lemaradva követett. Három ráérős nőszemély állt félkörben az aszfalton, trécseltek. Talán valami érdekeset? Megálltam mellettük. Van időm bőven, nem sietek sehová. Leültem a járdára, hogy teljessé tegyem a kört. A farkamat hosszan elnyújtottam magam mögött, és érdeklődve szemléltem, hallgattam az éppen szószátyárkodót. Hegyeztem a fülem, ebből is láthatták, hogy éberen figyelek rájuk. Rám-rám sandítottak a csivitelők, majd elnevették magukat. Hát téged meg mi érdekel annyira, kutyuskám? Kérdezte egyikük. Nyüszögtem vagy kettőt-hármat, mire majd elolvadtak a gyönyörűségtől. Addigra már odaért a sétáltatóm is. Ő is jó ízűt nevetett, majd megpaskolta a nyakamat, és tovább indulásra noszogatott. Ha már kicsi így fél csokorba kötötte, hogy mit is meséltem róla a szakiskolásoknak, hadd rukkoljak elő a másik felével a magam nevében. Ezek a liftes sztorik. Lifttel utaztunk otthon az első emelettől a 9. Ilyenkor akár ül, akár áll, akár felfelé, akár lefelé megyünk. Süsüm mindig lenyomja a fejét és lelapítja a fülét. Talán túl gyors neki a 4 évtizedes felvonó? A nagy összpontosítástól ilyenkor kevésbé figyel a külső világra. Egyszer a lefelé tartó kabin megállt nálunk az elsőn. Az utas kinyitotta nekünk az ajtót, de mivel mi a 9. akartunk menni, nem szálltunk le. Legalábbis én. Lenyúltam magam mellé, hogy megsimogassam a kutya buksiját, ám ő már nem volt sehol. Nevén szólítottam, de se híre, se hamva. Uramatyám, csak nem liftezik. Közben a kabint fölhívták valahova, és már lefelé jött. Lesieptem a földszintre, és amikor nyílt a lift ajtaja, megkérdeztem. Nem látott egy német juhászkutyát a liftben? Mintha valamelyik emeleten láttam volna. Én megkezdhettem keresni. Megtörtént ez fordítva is. Egyszer, tán elmélázhattam valamin, ahelyett, hogy előrengettem volna a kutyát, én szálltam be elsőnek, és már indítottam is. Útközben vettem észre, hogy egy szál magamban áldogálok a fülkében. A kutya mindenit, hát a kutya meg fennmaradt. Ahogy leért a kabin, már indultam is vissza. Süsű roppant idegesen lépett be farkát, majdnem vízszintesen lengette jobbra-barra keményen. Én meg még korholtam is. Miért nem jöttél be utánam, te lökött? Erősen nyüszögni kezdett. Alig győztem simogatni és nyugtatni. Liftezéssel kapcsolatos utolsó sztorink méltó befejezése lesz az e fajta történeteinknek. Eleinte, amikor egy fél emeletet lementem a liftajtóhoz, mindig láb mellett követett. Aztán hogy-hogy nem megállt a lépcsősor előtt az emeleten. Újfajta szokása nem is nagyon figyeltem fel. Csak később tudatosodott bennem, hogy nem múló hóbortról van részéről szó, hanem másról. Amikor felérkezik a lift a 9. emeletre, akkor a félszinttel feljebb lévő gépházból erős kattanás hallatszik. Kicsi kitapasztalta, hogy a lift az erős zaj hangjára érkezik meg. Akkor én kinyitom az ajtaját, ő pedig úgy sétál le, és lép be a komornyiknya által szélesen árt ajtón, mintha az opera színház színpadi lépcsőjén egykor Honti Hanna lépkedett. Sehová nem szeretek az utolsó pillanatban érkezni. Az iskola aulájában profi módon rendezték el a szőtteseket, a száraz virágkompozíciókat, a kerámiákat, és Józsika képzelt valóságát, a mestermunkát. A tárgyakat szakavatott kísérő mutatta meg nekem, nem árt, ha tisztában vagyok vele, milyen szőttesek függenek a falon, vagy milyen cserép edények állnak a posztamenteseken. Eközben folyamatosan érkeztek az alkotók és a házigazda gyerekek is. A vendéglátó gyerekeket meglepte és némileg zavarta, hogy náluk 10 évvel idősebb lányok és fiúk érkeztek tanáraikkal. Kicsi eközben szabadon sétálgatott a sok láb között, mindenkinek volt hozzá néhány kedves szava, simogató keze. Sokan gyűltünk össze, csak T. Józsi nem tudott eljönni a kiállításra. Elcsendesedett a földszint. Az emeletre vezető lépcsőn felsorakozott 4-esek tiszta csengésű énekkel köszöntötték a megjelenteket, majd szót kaptam. Bár a történelem könyvekbe nem fog bekerülni ez az esemény, bizonyos szempontból mégis történelmi tett részesei vagyunk. annak az életnek apró rezzenései, amik kitörülhetetlenül megmaradnak az emberi szívekben. 100 éve nyitották meg a vakok általános iskolájának elődjét, hogy a nem látó fiatalokat felkészíthessék az életre. Tudásukról és kézművességükről eddig csak az iskola falain belül adhattak számot. 100 év kellett ahhoz, hogy egy látó iskola, jelesül a 13. kerületi Hunyadi Mátyás általános iskola, pedagógusai felfigyeljenek arra, micsoda értékek bújnak meg az Ajtósi Dürer sor kincses házában. Számomra külön öröm az, hogy egykori iskolám rendezi ezt a kiállítást. Az elmúlt hónapokban vakvezető kutyámmal kicsivel bejártuk az iskola összes osztályát. Gyermekek és felnőttek jutottak így olyan információkhoz, amik érthetővé tehették számukra a nemlátást és annak szerte ágazó problémáját. Képet alkothattak arról a képtelen világról, amelyben több ezren éltünk. Mióta én is a nemlátó emberek közé tartozom, egyre mélyebben próbálom megismerni a hozzám hasonló életét, és szerencsére ezzel nem vagyok egyedül. Ma már munkahelyteremtő pedagógusok segítik a vakok, iskolájában végzett diákokat a munkahelykeresésben. Sajnos elhelyezkedésüket gátolja, hogy integrálódásukat az egészségesek nem fogadják el, pedig ők nagyon szeretnék. Azt próbálják elérni, hogy védett környezetben válhassanak vállalkozóvá, önállóak vagy társakkal. Az egyenrangúanak érzékelhetik magukat, önállóbbaknak, és ezzel örömtelibb életet élhetnek. Kedves barátaim! Belegondoltak-e már abba, hogy milyen lehet a szem számára láthatatlan teret kézzel feltérképezni, összefüggéseit precízen megérteni? El tudnák-e képzelni a sötétben megbúvó eszközök felépítését, mechanizmusát? Egyáltalán képes lehet-e valaki ilyen lehetőségekkel esztétikus és formatervezett alkotások létrehozására? Ezek a válaszok sokunk számára épp oly egyértelműek, mint másoknak az, hogy a napsütésben záporozó eső után az égbolton gyönyörű szivárvány híd ível át. Engedjék meg, hogy végül elmondjam a magam teljesen szubjektív, talán sajátos, vízióját a kiállított tárgyakról. Mit látok magam előtt? Ha az itt közszemléretett tárgyakra gondolok, bezárt lelkek kiállítását a tágas térben élők felé. Hogyan hatott a kiállítás a hunyadiak diákokra? Elérkezett a közös tanulás első napja. 8 diák bandukolt csoportosan az iskola felé. Hátizsákukban ott pöffeszkedett a pontírógép. Osztályfőnökük és egy nevelőnő kísérte őket. Mi már korábban megérkeztünk az iskola elé kicsivel, ahol találkoztunk a szintén korán érkező helyi 6-osokkal. Ott jönnek! Kiáltott föl egyikük. Hamarosan egymásra találtak a régi ismerősök, és most is kézen fogva mentek be a suliba. Már eddig is nagy hírük volt az új osztálytársuknak a Hunyadiban, de most még nagyobb lett. Megjelenésük híre futótűz módján terjedt el az épületben. Mi felnőttek is követtük a felvezető diákokat, mire beléptünk az osztályterembe, már kibújtak kabátjukból. Mindenki megtalálta a helyét. Kikérdezéssel kezdődött a matekóra. Mi 3-an, kicsivel együtt 4-en, az osztállyal szemben foglaltunk helyet. A matek tanár felváltva kérdezte az őshonos és a frissen érkezett diákokat. Egynek sem kellett szégyenkeznie. A számolásnál az abakuszok komoly vetétársaivá váltak a hagyományos íróeszközöknek. Rutinosan mozogtak a begyakorolt ujjak a kis golyócskákon. Ritkán fordul elő velem, hogy hiányzik a látásom. Akkor viszont mérhetetlenül sajnáltam, hogy nem láthattam a gyerekek tekintetét, de hát a glaukoma 31 év alatt tökéletes munkát végzett. Így odaálmodtam magam az egyik közeli padba, és nosztalgiáztam egyet. Csekély kárpótlás az elmaradt élményért. A Hunyadiban kabinetrendszer volt, ezért a kicsöngetés után talpra szökkentek a matek zsenik, kézbe kapták a táskájukat, vállukra csapták a kabátot, és tovább indultak. Ez a vándorlás merő újdonság volt az ajtósi Dürer sorból érkezetteknek. A folyósón, a csúcsforgalomban bizony igen kemény kritikát kapott egy-egy figyelmetlen nebuló, ha neki rohant valamelyik nem látó diáknak. Mi felnőttek nem kísértük tovább őket. Lementünk beszélgetni az első emeleti folyósóra. Ott vártuk meg a tanítás végét, hogy utána közösen ebédeljünk az iskola étkezdéjében. A második fél évben 3 hetente egy napot töltöttek együtt a 2. 6. osztály tanulói. Lehetett történelem óra, fizika vagy akár német, egyre ment nekik. Nem vallottak szégyent a vendégtanulók, sőt, több hunyadis diák megfogalmazta, okosabbak, mint mi. Ebben azért az is benne volt, hogy magukat képtelennek tartották arra, hogy szemük használata nélkül is elsajátítsák a tananyagot. Nagyon megnőtt szemükben a 8 gyerek ázsiója. Milyen nagy dolog nem látva megtenni mindazt, amit látva sem könnyű. A sajnálkozás helyét egyre inkább a megbecsülés vette át. A személyes megismerés révén mindegyikük gazdagabbak lett emberileg is. Teljes joggal bíztam a jövőben, hiszen diák és tanár egyöntetűen pozitívan értékelte az együtttanulást. Külön hozadéka volt a gyerekek egymásra találásának, hogy az egyik harmadikos osztályos nem látó kislány születésnapi buliára egy hunyadis barátnője is elment. Kicsi. Közeledett a tanév vége. Az iskola udvarán heverésztem, melegen sütött a nap. Nem csak én vártam izgatottan a déli harangszó utáni első csöngetés, de a diák népség is. Miért? A VAK vezető kutyakiképző iskola tart bemutatót. A suli udvara hatalmas. Úgy tűnt, hogy akadt némi gond útközben, mert késve érkezett meg a 2 oktató, és velük az egyik fiatal kollégám. Hamar felállították az akadálypályát, amit diákok azon mód körbesereglettek. Sokan az ablakból is lestek, hogy kellő rálátásuk legyen a különféle megoldási módozatot igénylő akadályok kikerülését, nagy tapssal honorálták. Aztán hogy nem, az én nevemet kezdték el kórusban kiabálni. Mit agadás belepirultam. A nagy figyelem annyira zavart, hogy nem valami fényesen szerepeltem az akadályok között. Szerencsére a gyermekek elnézőek voltak, így én is vastapsot kaptam a félbehagyott produkcióért. A kiállítás megnyitója után is tartottuk a kapcsolatot a szakiskolásokkal. A Szabó Ervin könyvtár Dagály utcai könyvtárában is, az Angyalföldi Gyermek és Ifjúsági Házban is rendezhettek kiállítást. Egyszer meghívtak az egyik tanórájukra, hogy a pályakezdő fiatalokkal megoszthassam munkával eltöltött éveim tapasztalatait. Nyáron pedig pár napig együtt vakációztam velük a Börzsöny egyik kis falujában. Elkezdődött a következő tanév. Akárhányszor mentünk el az iskola kerítése mellett kicsivel, mindig meg kellett állnunk, és kutyám azon mód bedugta a fejét a rácsok közé. Hamar kiderült, hogy ki merre nyaralt a nyáron, melyik a legújabb vicc. Mikor jönnek a vakdiákok? Jönnek-e a mi osztályunkba is, hogy együtt tanuljunk? Kaptam a kérdést mindannyiszor.